hogy hogyan lehet az időseknek az életét meghosszabbítani, hogy hogyan lehet minőségi életet élni, hiszen a longevity nevezetű, mostanában nagyon divatos kifejezés a hosszú életet prognosztizálja, amiben belefér az egészség, a fizikai, szellemi aktivitás. És a lényege az, hogy minőségi és tudatos életmódot éljenek az emberek. Ez egy egészen különleges tanfolyam, ami időseknek szól, és amit az Avakuszen stúdió fejlesztett ki. Sugár Sára, aki a szakmai igazgató, és Büti István, aki pedig az üzleti igazgató. Őket kérdezem, hogyan alakult ez a stúdió, és milyen profillal működik?
Az Avakuszen stúdió oktatásszervező non-profit Kft. A hosszú teljes neve. 2013-ban alakult, ketten alapítottuk, Sára és én. Sára a pedagógiai területéről, én pedig az üzleti élet területéről, hasonló szándékkal, indítatással beszéltünk arról, hogy míg Sára a pedagógia területén készíti fel a gyermekeket, tanulókat az életre, a munkaerőpiacra, én a munkaerőpiacon képezve, készségfejlesztve a dolgozókat, ketten döntöttünk úgy, hogy hát mi lenne, hogy ezt a két irányból egy ponton találkozva tovább vinnénk ezt. Úgyhogy közös szemlélettel és megalapult az Avakuszen stúdió, amely majd a fiatalok részéről vagy területéről egyre jobban, egyre erősebben nyergeltünk át, megosztva fiatalokra és az idősebb generációra, a már felnőttekre, sőt, a már kicsit bölcsebbek felé is, mondhatnunk úgy, hogy a mosolygó hoppárducon felé is.
Mit is jelent ez a robotika?
Ahogy mi az alapítás óta, ahogy István is említette, gyerekeknek fejlesztünk foglalkozásokat. A foglalkozásoknak a lényeg az, hogy különböző úgynevezett oktatási robotokat használunk arra a célra, hogy a legkülönbözőbb tantárgyak és ismeretanyagok feldolgozását tegyük a gyerekeknek játékosabbá, élményszerűbbé.
Milyen program alapján zajlik ez?
Nagyon sokat tanulunk a hazai és nemzetközi gyakorlatból, emellett saját programokat fejlesztünk, saját módszertanokat dolgozunk ki, onnantól kezdve, hogy hogyan segíthetjük a gyerekek szövegértés fejlesztését, robotokból épített digitális bábszínház segítségével, a matematikai készségeiket ilyen játékos módon hogyan lehet fejleszteni. Nagyon sokféle robotot használunk, mindenféle előismeret nélkül el lehet kezdeni foglalkozni velük. A mai életünk már körül van véve programozandó eszközökkel, elég, hogyha egy mosógépre gondolunk, vagy egy mikrosütőre, már azt is különböző gombokkal és különböző beállításokkal tulajdonképpen beprogramozzuk, hogy működjön. És ezt a szemléletet visszük át ezekbe a robotika foglalkozásokba, hogy olyan eszközöket használunk, amiket néhány gombnak a megfelelően kombinált lenyomásával, vagy színkártyákkal, vagy különböző ilyen egyszerű módokon lehet programozni.
Mi a tapasztalatuk, hogy hogyan fogadják az idősek?
Meg le kell küzdenünk egy nagy verziót. Pláne az idősek azt mondják, hogy robotok, hát az már én ezt nem ismerem, nem az én világom. Vannak bátrak, akik belevágtak.
Tehát aki már eljut idáig, az igen, már valamilyen módon érdekel.
Azt is tapasztaltuk, hogy aztán voltak, akik ismerőst hoztak magukkal. Tehát ők maguk belevágtak, kipróbálták, és kiderült, hogy ez nem egy ijesztő dolog, hogy ez nem kell hozzá sok ismeret erről a területről. És az, hogy robotot programozunk, az nem egy valóságtól elrugaszkodott dolog, hanem tényleg játékosan és szórakoztatóan történnek ezek az alkalmak.
Mit gondol, hogy milyen személyiségi jegyek kellenek ahhoz, hogy valaki egy idősebb ember belevágjon ebbe a tanfolyamba?
Hogy sok idősben ott motoszkál egy kis-kis-kis vezérhangya, látva esetleg a gyermekét, vagy inkább, még inkább unokáját, és úgy gondolja, hogy na de én is lehetek szuper nagyi. Hogy tudnám meglepni legközelebb, ha jön hozzánk a gyerkőc? Vajon mennyire lesz meglepődve, hogyha én is tudok valamiben partner lenni, amivel őt lenyűgözöm? valahol ez is ott van az idősebbekben, vagy inkább mondjuk úgy, hogy tényleg a bölcsebbekben.
Elkezdenek egy tanfolyamot, egy robotika tanfolyamot időseknek. Van-e valami felmérés, státuszfelmérés, amihez aztán tudnak viszonyítani, hogy év végére, a 8-10 hónap alatt, amíg ide járnak, addig milyen változás történt?
Igen, hát a kezdetkor néhány bemelegítő feladattal indítottunk, és ezt meg fogjuk ismételni a záráskor. Feljegyeztük akkor, hogy mik okoztak problémát. Nem csak arra gondolunk, hogy magukat az eszközöket és a robot programozással kapcsolatos ismereteket sikerült átadni, hanem például a kezdeményező készség, az együttműködő készség fejlődötte, hiszen ezek a programok, illetve ezek a foglalkozások arról is szólnak, hogy csoportban dolgoznak együtt az emberek. És teljesen mindegy ebből a szempontból, hogy gyerekekkel dolgozunk, vagy idősekkel dolgozunk, vagy éppen egy tanár továbbképzést tartunk, és tanárokkal dolgozunk, mindig arra sarkaljuk a részvevőket, hogy együttműködjenek. Én azt gondolom, hogy ez az időseknél rendkívül fontos, hiszen nagyon sok idős egyedül él, kicsit bezárkozva a saját rutinjába, a saját megszokott mindennapjaiba, és társas kapcsolódást is jelenthet, másrészt frissen és rugalmasan tartja az alkalmazkodó képességet például. Tehát egyrészt szellemileg segítünk, másrészt meg a szociális frissességnek a fenntartásában. Most a második év, amikor ezt a játékos robotikára mindenképpen szeretnénk ezt folytatni, továbbfejleszteni, és ebből a szempontból nagyon fontos.
Nagyon sok nemzetközi kapcsolatok is van. Hogy alakulnak ezek?
Néztük, hogy tudjuk hatékonyabban, gazdagabban, színesebben tartani a foglalkozásainkat, és ennek kapcsán a mai kornak megfelelően már mi is inkább az internetről gyűjtöttünk le adatokat, és ott láttunk szervezeteket, intézményeket, akik valamit tesznek ilyen területen, és azt néztük, hogy vehetjük fel velük a kapcsolatot, hogy az ne egyszerűen csak egy kapcsolatfelvétel legyen, hanem azon túlmutatóan egy együttműködési lehetőség. Viszont ha együttműködési lehetőség, akkor ezt hogy valósíthatjuk meg? És így gondolkodva jutottunk el ahhoz, hogy a nemzetközi Erasmus Plus programban részt vehessünk. Ez lehetőséget ad arra, hogy vállalatok, szervezetek, különféle területeken speciális szervezetek, nálunk ez a pedagógiát jelenti, együttműködhessenek, általános iskolák, középiskolák, egyetemek, nyereségorientált szervezetek, mint vállalkozások, és így ennek kapcsán ez számunkra rendkívül örvendetes, próbáltunk kialakítani egy kört, ahol az első pályázatnál részt vettek benne egyelőre csak olasz, meg spanyol, meg magyar szervezetek, iskolák, egyetemek, meg mi magunk, majd erre épülve alakítottunk ki további Erasmus Plus programok kapcsán további lehetőségeket egyéb szervezetekkel. Ennek gyümölcseként ma már 14 országgal működünk együtt, itt Európában, és kifejezetten Európában. Ebben, ahogy mondtam, vannak általános iskolás, középiskolai partnereink, illetve vannak egyetemek, és vannak különféle vállalkozások, akik ezeken a területeken működnek.
És ha maradunk az időseknél, akkor ezeknél a külföldi kapcsolatoknál mennyire helyeződik a súly az időseknek?
Nem csak azt hiszük, hogy egyetem legyen a partnerünk, hanem hol van az, ahol idősügyi felnőtt képzéssel, illetve idősügyi programokra képzéssel foglalkoznak. És ennek kapcsán jutottunk el bécsi, illetve madridi egyetemhez, ennek kapcsán jutottunk el különös nevelési igény kapcsán a Bolzanoi egyetemhez, így Magyarországon dolgozunk együtt ELTE-nek a két karával is, Tehát igenis szempont volt, és idősekkel foglalkozó szervezeteket is kerestünk.
Nagyon sok módszertani fejlesztésünk volt már így közösen. Csodálatos azt megélni, ahogy a különböző országokból hozott szakmai kultúra, és a különböző szervezeteknek a saját megközelítéseik és hangsúlyos pontjaik, azok hogy egészítik ki egymást, és hogy lesznek ezekből tényleg remek tananyagok. Tehát ezt is, ahogy a gyerekeknek fejlesztett pedagógiai tartalmak terén, így az idősekre elindított programban is ezt keressük, és fogjuk keresni a jövőben.
Én azt gondolom, hogy ebbe azért nem csak az anyagi hátrány miatt, hanem a mentalitás miatt is egy kicsit hátrányban vagyunk. Mit gondolnak erről?
Mondhatjuk azt, hogy ilyen-olyan hátrányban vagyunk, de terület az életnek, ami bárhová is kerüljön az ember, vesse az élet, ezzel szembesül, és ezzel ő jelentkezik, és pont az általunk kidolgozott programokban, amely mondtam, hogy Erasmus programok, ezek mindegyikében mi koordinátorok voltunk, gyűjtöttük és gyúrtuk össze a különféle tapasztalatokat, amelyek rámutattak arra, hogy nemzeteken felüli közös motivációk és közös vonások vannak az emberekben, amik lehetővé teszik, hogy igen, bár itt-ott amott sikeresebben tud élni, színesebben tud élni, de ugyanazt az élményt meg lehet adni Kelet-Európában, Kelet-Közép-Európában, itt ezekben az országokban is. És én úgy érzem, hogy ez a program, amit egyébként 2024-ben mi ezt a programot versenyeztettük, szembeállítottuk más országokban kidolgozott pedagógiai módszertanokkal, és több száz digitális módszertan közül a maga kategóriájában a legjobb három közé sorolt Európa Unió területén. Tehát én úgy gondolom, hogy túllépve azon, hogy az embert hová veti a sorsa, lehet olyan gondolatot átvinni, közvetíteni emberek felé, hogy az bárhol megállja a helyét, és élményt és sikert nyújtson mindenkinek.
Igen, hát azt mondják, hogy minden a fejben dől el, ugye ez egy szlogán, de hát akkor maguk is tapasztalják. Igen. Azt, hogy egy mentalitás változással változik az életmód, változik a hozzáállás, a motiváció és minden egyéb.
Ami nagyon fontos viszont, az valóban a mentalitás, hogy az idősödés az azt jelenti, hogy be kell zárkózni, hogy le kell mondani.
Jellemző.
Nem, ez is változik.
Most már változik.
De biztos, hogy ebben is van egy olyan különbség, nyilván városokban sokkal több lehetőség van ilyen programokat találni.
Igen, az Avakuszan Stúdió önmagában egy non-profit KFT. Van egy társ szervezetünk, az a KFT tagjaiból, illetve baráti köréből, amelyhez tartozik egy amatőr társulat, színtársulat.
Ez kiből tevődik össze?
Ez az Abakuszan Stúdió néhány munkatársából, illetve a munkatársak baráti köréből. Eredendően ez egy iskolás, gimnáziumi, magyar drámaszakos tanulókból állt, ez a kis csoport, ahol Sára tanított, és majd az évek során ez egyre jobban, ahogy a felnőttek azok a tanulók, és lettek már felnőttek, és elhagyták ezt a világot, a színházak világát, inkább elmentek a munkaerőpiacra, egyéb dolgokra, kellett pótolni a tagokat. És ma már szinte csak ketten vannak a területen, a társulatban, akik onnan származnak, és már a folyamatosan évek során felvett új tagokból áll ez a társulat.
Hol találjuk meg önök?
Egyrészt meg lehet bennünket találni a www.abacusan.hu weboldalon. Összes elérhetőségünk és a programjaink megtalálhatók. A színházat azt a kodteatrum.hu, kodteatrum.hu weboldalon lehet megtalálni, és ezen kívül sokszor lehet velünk találkozni különböző családi rendezvényeken. Most már, hogy ezzel az idős robotika tanfolyammal komolyabb gyakorlatra tettünk szert, és ebbe az irányba is kiterjesztettük a tevékenységünket, úgyhogy most már majd idősügyi programokon is meg lehet bennünket találni. A Facebookon is megtalálhatók vagyunk, az Abakusza Stúdió néven.
Torda Judit interjúját hallották.
És 23-án volt Janikovszky Éva 100. születésnapja, és ezen alkalomból egy egész napos emléknap volt a Momkultban. Az este utolsó eseménye egy fantasztikus előadás volt, Kizárólag az utókor számára címmel. Ennek a darabnak a főszereplője, de mondhatni, hogy egész műsornak a szereplője, Sodró Eliza, aki a Radnóti Színház művésze, Prima Primissima és Kasszás Attila díjas, és néhány órája pedig Janikovszky Éva díjas. És legelőször is azon kívül, hogy természetesen gratulálok hozzá, mit jelent ez a díj?
Nagyon köszönöm, nekem nagyon sokat jelent ez a díj, tényleg meghatottan nézegettem ezt a kis szobrot, amit így kaptunk hozzá. Nagyon szép egyébként egy írógépet ábrázol, amiből kijön egy papír, és azon van rajta Janikovszky Évának az arca. Az a Janikovszky Éva, akit mindenki ismer, vagy mindenkinek először eszébe jutott már egy időskori képe. És ez is olyan érdekes, hogy még mikor csináltuk az előadást, volt egy előszó, az is a naplóból egy részlet, ami arról szól, hogy ő kislányként azon gondolkozik, hogy vajon mi marad meg belőlünk időskorunkra, vagy hogy mire fogunk emlékezni egyáltalán az életünkből, hogy mik lesznek a fontos dolgok. És ezen én is sokat szoktam gondolkodni, és valahogy magamról is van egy olyan képem, hát szeretnék megöregedni, tehát nem tervezek előbb távozni az élők sorából, de hogy valahogy bennem mindig is éreztem azt, hogy én egy kicsit úgy idősebb lélek vagyok, vagy idősebb vagyok.
Korodnál.
Igen, és hogy szerintem, hogyha majd így visszaemlékeznek rám bárki, akkor szerintem egy időskori Eliza fog megjelenni. Tehát egy néni fog eszébe jutni az embereknek. Nem pedig ez, aki mondjuk most vagyok, vagy aki 10 évvel ezelőtt voltam. És ezért szerintem ez is közöttünk Janikovszky Évával egy ilyen párhuzam, meg az, hogy ő is végig az egész életében megőrizte azt a gyerek lelkét, vagy azt, hogy a gyerekek hangján ilyen őszintességgel és ilyen pontossággal tud írni, és én is azt érzem, hogy mivel én nagyon korán kezdtem el színházzal foglalkozni, 12 éves voltam akkor, amikor egy ilyen színjátszó csoportba bekerültem, meg már korábban is szavaló versenyekre készültem.
Ez is egy egyezés a naplóval, ugye?
Igen, és hogy ugye ő is 12 éves korában kezdte írni a naplót, és hogy valahogy olyan, minthogyha nálam így nem csukódott volna be a gyerekkor ajtaja. Ezt mindig így éreztem. Köszönöm, ezt most nem gondolkodtam még ezen, ez most így fogalmazódott meg bennem. És rengeteg emlékem van gyerekkoromról, rengeteg dolog, és egy csomó mindenhez tartom is magam azóta is, amiket akkor eldöntöttem így az életről. És azt gondolom, hogyha például most találkoznék a 12 éves kori önmagammal, akkor mi nagyon jóban lennénk, és tudnánk egymással együtt játszani, mesélni, megbeszélgetni.
Gondolom, akkor te is az a korosztály vagy, aki Janikovszky Éván nőtt föl.
Én nagyon nagy rajongója voltam az írónőnek. Tényleg talán a második szavaló versenyemre a Ha én felnőtt volnék című gyerekmonológot tanultam meg, és később abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy Szabó Magdának a Mondják meg Zsófikának című könyvének a főszerepét játszhattam ezzel a színjátszó csoporttal, amiről az imént beszéltem, és annak a premierjén találkoztam Szabó Magdával, és van is közös fotónk, meg aláírattam vele a Tündér Lalát, és emlékszem, hogy nagyon-nagyon örültem, mert Szabó Magda volt a másik kedvencem, és nagyon szerettem volna Janikovszky Évával is találkozni, tehát ez így bennem volt ez a kis vágy, vagy hogy egyszer, de jó lenne, ha elmondhatnám neki, ha én felnőtt volnék ott, de hát sajnos erre nem került sor, és ezért egy ilyen óriási találkozásnak érzem azt, hogy később az életemben találkoztam az ő fiatalkori naplójával, és én lehettem az ő megtestesítője.
És hogy találkoztál a darabban?
Először egy hangjáték készült ebből a naplóból, azt Csurányi András rendezte, és erre ő kért fel. És már akkor tényleg ilyen varázsütésszerűen, egyszerűen ment a találkozás ezzel a szöveggel, hogy persze elolvastam előtte, de hogy szinte ilyen azonnal tudtam, hogy ezt hogy kell mondani, vagy hogy ez milyen hangvételt
igényel. Tehát bele tudtad élni magad. Rögtön.
Igen, nagyon találtunk. Tehát az a hang, nem meg az én személyiségem, az nagyon talált. Ezt így szoktuk mondani, hogy jól találkozott. És akkor ez a hangjáték, erre több pozitív visszajelzést is kaptam, én nem is gondoltam erre olyan nagy dologként, hanem jó, meg volt, felolvastam, aztán megyünk tovább, és többen jelezték, hogy ez milyen jó lett, és Janikovszky Jánosnak is nagyon tetszett, aki ugye Évának a fia, Móra kiadónak az igazgatója, vagy tulajdonosa, és akkor ő, neki volt az a terve, hogy hát milyen jó lenne, ha ebből készülne egy színdarab is, és a Sodró Eliza legyen az anyu. És akkor így a hat szín teátrummal együttműködésben kértek fel, és akkor Keresztes Tamás lett a rendező, Víró Bence a dramaturg, ő csinált egy egészen más válogatást, szövegválogatást a naplóból, mint ami a hangjáték volt. És akkor így együtt kértük fel Martinkovics Mátét, hogy játssz el Éva szerelmeit ebben a történetben.
Tulajdonképpen csak a jelenléte, mert nem sok szövege van, csak kicsit megszemélyesít.
De nagyon fontos helyzet. A Máté jelenléte ebben, igen. Tehát azért én úgy szoktam mondani, hogy ez egy kétszemélyes monodráma, mert végül is tényleg én beszélek végig, de a Máté nagyon nagy segítség. És például egyszer elmondtam a horgászos monológot úgy, hogy nem ült ott a Máté, és egyszer elmondtuk úgy is, hogy csak azt a monológot, de mind a ketten ott voltunk, és sokkal jobban működik a monológ, hogyha ott ül a Máté, mert ketten együtt játszani az mégiscsak egy másik dolog, mint egészen egyedül lenni. Egy csomó minden azért vicces, mert azt látja az ember, hogy mi történik a másik ember arcán.
Hát igen, ettől több valamit látni, mint egy hangjáték, mert a visszajelzést látja az ember, és az ösztönösen hat rá.
Igen, igen. És sokszor ugyanúgy, ahogy a filmben is, vagy a filmekben is van, valaki mond egy monológot, de a kamera a másik embert veszi, mert a reakció fontosabb, mint az, ami éppen elhangzik. És a Máté hatalmas lelkesedéssel és nagyon intenzív és pozitív jelenléttel volt végig mellettem, úgyhogy én szerintem ez nélküle nem működne így.
Érdekes, hogy most ezt a horgászos jelenetet mondod, mert nekem valahogy az ragadt meg a legjobban. Uh-huh. Egy picit az elejétben játszhatom azt, amikor hogy együtt érzel a halakkal.
Ja, persze. Más.
E naptól kezdve mi reggeltől estig ültünk és horgáztunk. Ezt úgy kell elképzelni, hogy leültünk horgászni, mikor a nap kelt, és felálltunk, mikor lenyugodott. Ja, és akkor állva folytattuk. Na, én nem mondok semmit. De ha valaki 11 hónapon át ül egy irodában, aztán kap egy hónap szabadságot, hogy mozogjon egy kicsit, kisportolja magát, És akkor az illető hosszas utánajárással felhajszolja az egyetlen olyan sportot, amely lehetővé teszi, hogy még egy hónapig üljön. Hát akkor az illető egy nagyon leleményes egyén. Hát kérem, én tiszta szívből megutáltam a halakat. Én halakkal ébredek, halakkal alszom el, és én mégis remegtem az életükért. Megértettem szenvedésüket. Én folyamodványt intéztem a halak egyenjogosításáért. Tehát ha rajtam múlna, minden hal példás családi életet élne, és aggkori véggel gyengülésben múlna ki. Leszokna a falánkságról, mert gyanúsnak találna mindent, ami csábítóan lötyög az orra előtt. De hát ez ugye lehetetlen, mert a halaknak vele született rossz szokása, hogy bekapják a horgot. És ha a horgász fog egy 2 centiméter kis halat, ami olyan pici, hogy a hátulján kilóg a horog, akkor, mint mikor a bika előtt meglobogtatják a vörös kendőt, neki vadul!
Hát az egy nagyon kompakt kis monológ, az egy elég jó szöveg, ami tényleg önmagában is működik, tehát akár felvételire is lehet vinni, színművészetére felvételiző hallgatóknak. Tényleg egy olyan jó anyag, ami így kiragadva az egészből is működik, de közben mégiscsak azt érzem, hogy a darabnak azon a pontján, tehát az is okozza az egésznek a humorát, hogy előtte van egy hatalmas tempójú utazás elmesélve, ahol vásárolnak, azt se tudjuk, mi történik, hirtelen a vége egy esküvő, tehát egy házasságba csöppenünk bele, nincs is erre felkészítve a néző, és akkor utána kiürül ez az egész, és egy ilyen nagy csend áll be a színpadon, és ez ennek a feszültsége, vagy ennek a két dolognak a távolsága adja azt a humort, amiből az egész horgászos monológ elindul. Tehát ott én igazából sokáig nem is csinálok semmit, csak ülök, és mosolygok, és a nézők meg nevetnek, mert ők is pontosan érzik, hogy ez a nő, aki egész ideig, tehát már másfél órára beszél, vagy nem tudom, mióta folyamatosan megállás nélkül beszél, most arra van kényszerítve, hogy üljön, és hallgasson. És ez nagyon vicces. És ezt szoktuk is érezni, hogy a nézőtéren hány horgász feleségül, mert nagyon le lehet mérni a reakciókból azt, hogy ki az, aki ezzel kicsit másképp érez együtt.
Szóval az egész tulajdonképpen az a hang erősséggel is, ahogy játszott, elkülönülnek a részek. Szóval mindegyik külön-külön nagyon fontos, és mégis kapcsolódnak a részek egymáshoz.
Igen. Igen, ebbe az volt a legjobb színészi kihívás, tehát a legkülönlegesebb feladat benne, hogy hogyan lehet azt finoman, fokozatos átmenetekkel érzékeltetni, hogy egy 12 éves lány felnő és egy 18 éves nővé érik.
Igen, ez, aki nem ismeri a történetet, annak hozzáteszük, hogy ez 1938-44-ig játszódik.
Igen, ráadásul egy ilyen terhelt történelmi időszakban. Igen, de tényleg ugye ez egy napló, tehát itt mindig ugrunk időszakokat, de közben mégis valahogy folyamatos ez a változás.
Igen, az még nagyon tetszett, hogy elhangzik az időpont, hogy hol tartunk orba, de nem nyomatékkal, tehát nincs külön kihangsúlyozva, hogy ez ekkor és ekkor történt, hanem ez úgy beleolvad a szövegbe valahogy.
Igen, ami számomra az egyik ilyen leghátborzongatóbb, az a éljen 1941, boldog új évet, és hogy ezt egy ilyen nagy boldogsággal és várakozással mondja az ember, és hogy ez olyan borzongató ebbe belegondolni, hogy 1941-et is, és 45-öt is várakozással és reménykedve várták az emberek, ugyanúgy, ahogy most is minden évben azt mondjuk, hogy boldog új évet, és abban bízunk, hogy jobb lesz.
Lelkileg mennyire érintett meg?
Nekem ez egy óriási utazás volt. Nem érzem azt, hogy megviselt volna, vagy bármilyen, de nem is.
Nem, hát akkor inkább kérdezem, hogy mennyire